Ez itt a Vállalatok és piacok, folytatjuk adásunkat. Április 20-áig kell jelezni az adóhatóságnak, ha a megváltozott jogszabály miatt egy vállalkozásnak idéntől már nem kell innovációs járulékot fizetni, hívta fel a figyelmet a VTS klient senior menedzsere. Baldauf Csaba kiemelte, mivel tavaly még az érintettek bevallottak előleget a NAV-nál, ezért ha most csupán nem fizetnek, akkor adótartozást fog nyilvántartani a hatóság, ezért kell a mentességről egy kérvényben értesíteni a NAV-ot. Mielőtt a fizetési kötelezettség élesedne, tanácsolta a szakember. Baldauf Csabával beszéltem a részletekről.
2015. január 1-től újra mentesülnek az innovációs járulék fizetési kötelezettség alól a mikro és a kisvállalkozások. Ha megnézzük, hogy kik számítanak mikro és kisvállalkozások, akkor azt látjuk, ugye, hogy különböző mutatószámok alapján kategóriába sorolja a jogalkotó a vállalkozásokat. A kisvállalkozásnak azok a vállalkozások minősülhetnek alapszabályként, akiknek a foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevételük vagy a mérleg főösszegük legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forint összeg. A magyar KKV-król azt kell azonban tudni, hogy döntő részük a létszám alapján vált kategóriát. Ez az azt jelenti, hogy sok esetben a 10 millió eurónak megfelelő forint összegű mérleg főösszegtől vagy árbevételtől még nagyon messze vannak ugyan, de az 50 főt eléri a foglalkoztatotti létszámuk, ezért gyakorlatilag meghaladják a kisvállalkozási kategóriát, és már középvállalkozásnak minősülnek. Ezekben a mutatószámokban egyébként, tehát vagy a kategóriákban nem volt változás a korábbi évekhez képest. Ami miatt mégis megváltozott a járulékfizetési kör, az az, hogy 2015-öt megelőzően a kapcsolt vállalkozások, illetve a partnervállalkozások adatait összevontan kellett figyelembe venni, amikor meghatároztuk, hogy egy adott társaság alanya-e az innovációs járulékfizetésnek vagy sem. 15-től kezdődően úgy változik a jogszabály, hogyha az egyedi beszámolója alapján a nettó árbevétele vagy a mérleg főszege 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg alatt van, és a foglalkoztatott létszáma nem éri el az 50 főt, akkor ő gyakorlatilag mentesül az innovációs járulékfizetés alól.
Ez akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ilyen vállalati hálózatoknak, tehát ahol ugye több kapcsolt vállalkozás van, nekik előnyös elsősorban ez a változás?
Igen, elsősorban nekik előnyös, tehát egy olyan cégstruktúrát, hogyha elképzelünk, amiben több vállalkozás van, de egyedileg mondjuk mind kis, esetleg mikrovállalkozások, az ő esetükben előfordulhatott a korábbi szabályozás szerint, mivel összevontan kellett figyelembe venni az ő adatukat, hogy ezeket az értékhatárokat meghaladták. Most 2015-től viszont ezeket a vállalkozásokat külön-külön kell, egyedi beszámolójuk alapján kell megvizsgálni. Így előfordulhat, hogy ők már nem alanyai az innovációs járuléknak.
Mit kell tenni azoknak a vállalkozásoknak, akik most így kikerültek ebből a körből? Van-e tennivalójuk?
Gyakorlatilag a mentesség automatikusan megilleti őket, minden vállalkozást, aki ebbe a kategóriába esik. Azoknak azonban, akik tényleg az új szabályváltozás miatt kerültek ebbe a kedvezményezett kategóriába, nekik van teendőjük, mert hogy ők 2014-re, amikor beadták a bevallásukat az innovációs járulékhoz kapcsolódóan, nagy valószínűséggel 2015-re már vallottak be előleget. Ez az előleget a NAV nyilván is tartja, és amennyiben nem történik meg a pénzügyi rendezése határidőre, abban az esetben gyakorlatilag egy adótartozás keletkezik a vállalkozásnál. Az adózás rendjéről szóló törvény azonban lehetőséget biztosít arra, hogy egy kérelem keretében az adózó kérje ennek az adónak a mérséklését, pontosabban törlését. Ezt 2015 április 20-áig mindenképpen be kell nyújtani, tehát ez az adóelőleg esedékességének a határideje, eddig az időpontig mindenképpen be kellene nyújtani a NAV-hoz. Tulajdonképpen egy viszonylag rövid kérelemről lenne szó, amiben le kell írni, hogy a törvényváltozás miatt már nem alanya a társaság az innovációs járuléknak, ezért kéri az adózó az adóhatóságot, hogy az innovációs járulékra 2015-re bevallott előleget törölni szíveskedjen.
Mi van akkor, hogyha valaki elmulasztja, hogy jelzi az adóhatóságnak a mentességét, a mostani, most megnyílt mentességét, akkor mi történik?
Ebben az esetben mindenképpen azért az lenne szükséges, hogy az előlegnek a megfizetése az történjen meg, mert ahogy említettem is, adótartozás keletkezik különben. El azonban nem vész ez az összeg, tehát hogyha befizeti az előleget a társaság, azzal viszont számoljon, hogy a pénzhez újra jutni nagyon sok idő elteltével fog tudni, ugyanis egy éves adóról beszélünk, és neki ugye akkor éves adóbevallást majd be kell nyújtania, és akkor lesz lehetősége, hogy a befizetett összeget visszakérje az adóhatóságtól.
Ez egy kisebb kedvezmény, vagy komolyabb jelenség? jelentőségű, hogyan vélekednek erről?
Az érintett KKV-knak tulajdonképpen azt mondom, hogy minden megspórolt adóforint, adó, illetve ilyen esetben járulékforint az segítséget jelent, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ezért nekik alapesetben nem kell sokat tenniük, hogy ettől most mentesüljenek, hogyha megfelelnek a kritériumnak. De azt mondom, hogy mindenképpen egy segítség. A mértéke az nem, azt mondom, hogy nem olyan rettenetesen nagy, ugye itt az iparüzési adó alapjára számítva 0,3%-ról beszélünk, de tényleg azt gondolom, hogy ennek az eltörlése azért segítséget jelent.
Baldaus Csabát, a VTS klient senior menedzserét hallották. Tripla büntetés kockáztat az a társaság, amelyik elmulasztja az üzleti indokok dokumentálását a transferügyleteknél, mivel ezeket továbbra is fokozottan ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mondta a Deloitte adóosztályának senior menedzsere. Helybéli Judit hangsúlyozta, az ellenőrzés nem csupán technikai, hanem tartalmi is, azaz az ügylet észszerűségét is vizsgálják. Helybéli Judittal beszéltem.
Már évek óta azt látjuk, hogy egyre inkább a formai szempontból a tartalmi vizsgálat felé mozdulnak el a transfer. Kérdések. Ez ugye azt jelenti, hogy már nem csak elkérik a transferer dokumentációkat, hanem bele is lapoznak, elő is olvassák, és utána tartalmi kérdéseket tesznek fel az ügyletekről és azok árképzéséről. Ami viszont egy jól megfogható új trend, ha mondhatjuk, hogy arra vonatkozóan is kérdéseket tesznek fel, hogy az az adott ügylet miért volt szükséges az adott cég szempontjából. Tehát nem csak magát a transferárat, hanem az észszerűség kérdését is próbálják megfogni ezekkel a kérdésekkel.
Mikor tekinthető észszerűnek? Tehát mi az, ami megalapozott indoklás lehetett tekintetben, és vannak-e olyan példák, amire azt mondják, hogy hát ez nem megalapozott?
Hát itt két kérdésre kell tudni válaszolni. Egyrésztről azt kell tudni bizonyítani, hogy mondjuk a szolgáltatás, amit igénybe vettünk, az a mi gazdasági célunkat szolgálja. Tehát például, hogyha egy autógyártó cég rendel egy tanulmányt a legújabb divatrendekről, azt viszonylag nehéz lesz megmagyaráznia, hogy neki erre miért volt szüksége a gazdasági tevékenysége ellátásához. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogyha sikerül is valahogy megindokolnia, hogy erre neki miért volt szüksége, de nem tudja bizonyítani, hogy ez a szolgáltatás valójában megtörtént, és ehhez ugye mindenféle valami tárgyi bizonyítékra lenne szükség, tehát írásos anyagokra, szerződésekre, e-mailezésekre, magára a konkrét tanulmányra. Tehát, hogyha ezeket nem tudja prezentálni az ellenőrzés során, akkor annak ellenére, hogy a gazdasági indokol megáll, mivel nem tudta bizonyítani, hogy az ügylet valójában megtörtént, előfordulhat, hogy nem engedik nála elszámolni az adóalap szintjén az ezzel kapcsolatos költségeket, illetve ami ilyenkor még plusz teherként jelentkezik, hogy nem csak társasági adóban, hanem áfában is jogkövetkezményekkel kell számolni, hiszen nem fogja tudni az áfa tartalmát levonni ezeknek a szolgáltatásoknak.
Ennek mekkora lehet a hátránya, tehát akár a bírság, akár pedig később, amit ön mondott, hogy nem tudja levonni az áfáját, tehát mi az ára?
A végeredmény az, hogy többszörös adóztatás fog előállni, hiszen hogyha mondjuk két magyar cégről beszélünk, tehát a szolgáltatás nyújtója és igényvevője is egy magyar cég, akkor egyrészt ugye a szolgáltatás nyújtó alapból leadózza és befizeti az áfát ezen szolgáltatás nyújtás után. Az igényvevőnél pedig akár kétszeresen is megtagadhatja a társasági adó szintjén a költség levonhatóságát az adóhatóság. Tehát itt most már társasági adóban gyakorlatilag egy háromszoros adóztatásnál tart. Továbbá az áfa levonhatóságát is megtagadhatja, tehát gyakorlatilag az áfát is kétszeresen fizetik meg.
Melyek azok az esetek, vagy melyek a leggyakoribbak, vagy a legkiemelhetőbbek azok az esetek, ahol probléma szokott lenni a transferárazás tekintetében, illetve a vizsgálatoknál?
A leggyakoribb terület az a menedzsment szolgáltatások, úgy látjuk, ez ugye mindig is egy ilyen szürke zóna, hiszen nehéz meghatározni, hogy egész pontosan mi is történik a menedzsment szolgáltatások keretében. És amit látunk, hogy nagyon gyakran a cégeknek van egy nagyon profi transferer dokumentációja ezekről az ügyletekről, ami oldalokon keresztül részletezi, hogy mit csinál a központ a helyi leányvállalat érdekében. De amikor rákérdezünk a helyi leányvállalatnál, hogy ez nagyon szép és jó, de ez hogy valósul meg az ő mindennapi életében, és milyen ilyen bizonyító erejű iratokat tud előállítani, hogy bizonyítsa, hogy a szolgáltatás valójában megtörtént, akkor gyakran vakarják a fejüket, és ezután sokszor egy több hetes összegyűjtő munka szokott következni, hogy ezeket tényleg össze tudjuk szedni, és aztán majd az ellenőrzés során bizonyítani, hogy ezek a szolgáltatások valóban megtörténtek.
És ilyenkor minél régebben történt a dolog, annál nagyobb a probléma.
Így van, főleg, hogy ugye a személyzet is változik ezeknél a cégeknél, és visszaemlékezni, hogy 4 évvel ezelőtt vajon mit küldhetett a központ, ami bizonyítja, hogy ő szolgáltatást nyújtott, az nem annyira egyszerű, főleg, ha az adott illető távozott.
Helybéli Juditot, a Deloitte adóosztályának senior menedzserét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.